Tisztelt gyülekezet, gyermekek is vannak közöttünk, szólhatok a gyermekekhez először. Kis faluban voltam evangelizálni, és a faluban az iskolaigazgató hölgy megtudta, hogy ott járok, történelem tanár, és megkért, hogy egy történelem órát tartsak meg. Kérdeztem előre, hogy hol járnak az anyagban. Az anyagban a nagy konstantinuszi fordulatnál jártak. Ilyen csodák is történnek, látjátok. Nem mindig csak olyan csoda történik, amit számon tartunk, ilyenek is. És akkor kérdeztem tőle, hogy megengedi, hogy olyan órát tartsak, amilyet szeretnék, mert biztos vagyok, hogy a tankönyvvel nem lesz egyező az óra. Azt mondta, hogy feltételezéssel is várja. Ez is csoda. Bementem az osztályba, tehát a tananyagom az volt, hogy 313-ig a keresztényeket üldözték, és akkor Nagy Konstantin császár hirtelen kiadott egy türelmi rendeletet, és azután az üldözések egyik pillanatról a másikra alábbhagytak. Hogyan értessem meg én ezt 11 éves gyerekekkel, hogy ennek most örülni kell, vagy ebben még nagyobb veszély leselkedik? Nagyon jó osztály volt. Falusi gyermekek, nyílt tekintet, szem, mindenki figyelt, persze ilyen vendégtanár is ritkán adódik, de mindenki közreműködő volt. És akkor, hogy gondolkoztam, előtte is készültem imádságban, és ott is kértem a Jóistent, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjak valami olyasmit mondani, hogy tankönyvet közben megmutatták, hát a tankönyv a siralmas. A tankönyv ünnepli ezt, belátta a császár, jöttek a keresztények helyzete, stb. Mondom, gyerekek, ha a faluban rossz gyerekek benneteket üldöznek, kicsúfolnak, lányoknak meghúzigatják a haját ezek a rossz fiúk, leköpdösik őket, mondtam elég durva dolgokat, és mondom, egyik pillanatról a másikra békejobbot nyújtanak, sőt, még bizonyos dolgokat, mint ígéretet, mint ajándékot kilátásba helyeznek, ti mit csinálnál? Hát a titeket évek óta gyaláznak, leköpdösnek, verekszenek, de egyik pillanatra a másikra ki tudja miért. De egyszer csak odaállnak elébetek, és azt mondja, jó, vége van, szeretünk benneteket. Elhinnétek, vagy nem hinnétek el? Vagy egyáltalán ez a módja, vagy nem az a módja? Abigail ingatja a fejét. Ott is sok ilyen fejet láttam. A gyerekek úgy látszik, mégis olyan kevésbé becsaphatók. Mondom, hát mondom, mi lenne a helyes módja ennek? Akkor már jelentkeztek, hogy kérjenek bocsánatot. Mondják el, hogy az rossz volt. Mondják azt, hogy ilyet nem fognak tenni soha többé? Elgondolhatjátok. Ti is hallgassatok a bennetek levő gyermekre, és megtaláljátok ti is özönével a helyes megoldást. És így tudtam én a Nagy Konstantinuszi fordulatról a gyerekeknek egy faluhelyen elmondani, hogy gyerekek, ez nem volt igaz dolog, ez színlelés volt. Az igazi kereszténységet ezután sem fogadta be a világ, csak azoknak ajánlottak fel hatalmat és pénzt, akik hajlandók voltak ezt elfogadni. És az ötödikeseknek tartó óra szép gyermeki közreműködés közepett. Igazgatóasszony is benne volt az órán, heves bólogatásai közepett, befejeződött. Azt hiszem, hogy azért egy esetnél túlmutatóbb ez a történet, és ezt jegyezzétek meg, hogy bármiről, amikor szó van az életben, bármilyen problémáról, nehézségről, üljetek le, kezdjetek gondolkozni, úgy, ahogy Jézus tanított bennünket, hogy térjünk meg, és legyünk olyanok, mint a kisgyermekek, mert ha nem leszünk olyanok, semmiképpen nem megyünk be az Isten országába. Gondoljátok ezt végig, egy kisgyermek tiszta, üde lelkületével, igazság szeretetével, lelkiismeretességével, és akkor egy egész tankönyv fejezetet is be lehet tenni a szemétkosárba, és lehet máshogy tanulni a történelmet, és mást megérteni a történelemből. Persze ez kellett egy olyan iskolaigazgató asszony, aki tudta, hogy mitől dörög az ég. És elfogadta ezt, mert már ő is így gondolta. Nem azért, mert én ott voltam, hanem már őt is a lélek rávezette erre a néhány évtizedes tanári gyakorlat után, hogy ez nem az volt. És hát persze, ami azóta is történik, 1700 év volt, tavalyi évforduló volt, ugye tavaly volt ez, 1700 éve volt tavaly ennek a 313 és 2013, tehát tavaly egy nagyon nagy évforduló volt. Egyébként rendeztek is ünnepséget Magyarországon is, ahol helybe hagyták és éljenezték ezt a fordulatot, amiről mi falusi gyermekek között fél óra alatt józan eszünkkel és lelkiismeretünkkel láttuk a valóságot, hogy nem az volt. Továbbra is szólok a gyermekeknek, figyeljetek gyermekek, de most a felnőtteknek olvasnék fel az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből két igét, ami mai istentiszteletünk alapigéje legyen. Pál apostol első missziós útjának egyik állomásán hangzik el ez a bizonságtétel. Ha fellapozzátok apostolok cselekedetei 14. fejezetét, ott a 21. és 22. versekben a következőt olvashatjátok. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Ez az első missziós út, amelynek során elhangzott Pál apostolnak ez a bizonságtevése, ez egy nagyon heves missziós út volt. A mai Törökország szinte emberek számára nehezen megközelíthető részein zajlódott el, ilyen hegyvidéki kaptatókon, hágókon kellett Pálnak végigmenni a tanítványaival együtt, és ilyen elzárt helyeken levő embereknek, falusi embereknek, akik egyrészt a pogány vallásoktól, másrészt a római államhatalomnak az ideológiájától voltak megkötözve, ahova a zsidók eljutottak, ott még harmadikként hozzájött a zsidóságnak is a hatása. Itt kellett a kereszténységet hirdetni. Itt kövezték meg egyszer Pál apostolt. A megkövezés nyomán lett aztán később az egyik legcsodálatosabb tanítványa Timóteus. És itt hangzott el ez, miután visszatértek belső Törökországból a tengerpart felé, hogy erősítették a tanítványok lelkét, mert lettek tanítványok, és intvén, és most erre a két dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy amikor Pál apostolnak be kellett fejezni az első missziós útját, lezárta, visszament Jeruzsálembe, Antiókiába, akkor mi az a két dolog, amit intésként az újonnan keresztény élet emberek lelkére jelzett? Erősítette a tanítványok lelkét intvén, hogy maradjanak meg a hitben, ez volt az első, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Ez a két dolog volt. Mintha azt mondanám nektek, hogy én most itt vagyok, de ki tudja, hogy mikor jövök még ide el, vagy találkozunk-e a jövőben, de nagyon kérlek benneteket, mint gyülekezetet, hogy maradjatok meg a hitben, amit tanultatok, amiben megerősödtetek, ami az életeteket eddig képezte. És a másik dolgot is hozzácsatolnám, hogy a jövő, ami jön a mi számunkra, a sok háborúsággal lesz teljes, hogy van egy boldogító reménységünk, hogy bemehetünk az örök országba, de sok háborúságon keresztül. Emlékezzetek erre, hogy nagyon sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bemennünk. Kedves gyülekezet, erről a két dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy maradjunk meg a hitben, a másik, ami a háborúságokat illeti, most ehhez ugye jó apropót nyújt, hogy új negyedévet kezdtünk, és az új negyedévben Jakab levele a témánk. És Jakab levele is ezzel kezdődik, sőt az egész Jakab levélnek egyik vezérfonala ez, hogy hogyan is tekintsünk az életünk nyomorúságaira, betegségeire, fájdalmaira, csalódásaira, veszteségeire, kudarcaira. Ha úgy összeszámolnánk, hogy az életben milyen dózisokban és mennyi ér bennünket, hát ez kitenné azt, amit itt Pál apostol mondta, hogy háborúság az élet. Tudom, hogy sokszor nem így akarjuk az életet fölfogni, mert hát az életet békének akarjuk felfogni, és törekszünk a békére, és nagyon jó, hogyha törekszünk a békére, hiszen mondja is a Biblia, hogy törekedjünk a békességre, mert enélkül senki sem látja meg az Istent, de éppen azért, hogy törekszünk a békességre, ezért kell olyan sok háborúságot elszenvednünk. Ne ijedjünk meg a háborúságoktól, tartsuk meg a hitet, és a háborúságok bennünket ne legyengülve, hanem megerősödve érjenek. Először tehát erről szeretnék beszélni, hogy miért mondta ezt Pál apostol, hogy maradjanak meg a hitben. Tulajdonképp mi ez, hogy hit? Mi a hitben való megmaradás? Ez csak annyit jelent, hogy évtizedekkel, évekkel ezelőtt tanultunk bizonyos hitpontokat, és azoktól ne térjünk el, hogy tudjuk, hogy a teremtésről mit vallunk, nem valljuk az evolúciót és annak származékait sem, a gonoszról mit vallunk, és úgy végig tudnám mondani ezt a 20-valahány hittételt, hogy ezekben maradjunk meg. Mi a hit? Mit jelent megmaradni a hitben? Mit jelentett az, amikor Jézus így dicsérte meg az embereket, hogy a te hited megtartott téged? Mi a megtartó hit? Mikor tudhatod, érezheted, tapasztalhatod, hogy neked olyan hited van, ami képes megtartani? Mi ez? Én azt gondolom, és ezzel szeretnék rövidebben végezni, mert a második dologra helyezném most a hangsúlyt, noha erről is lehetne sokat beszélni, hogy a hitben való megmaradás az egyenlő azzal, hogy mindig a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére nézünk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete mondja, mindig van előttem valaki, akiről tudom, hogy a hite tökéletes volt, aki nekem is tökéletes hitet tud adni, mert a Jézus hite kifejezés, a Bibliában van ez a kifejezés, hogy a Jézus hite, ugye a Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy tartsuk meg az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A Jézus hite kifejezés az nem csak annyit jelent, és nem elsősorban annyit jelent, hogy higgyek Jézusban, hanem annyit jelent, hogy higgyek abban, hogy az a hit, amely Jézusban a győzelmet szerezte, az az én hitem is lehet. És ennek a tudatát, ennek a képviseletét soha ne add fel. Ne csak Jézusban higgyél, mint földre jött meg váltóban, hanem higgyél abban, hogy a mai nap is, meg holnap is, ha fordulsz Jézushoz, ugyanazt a hitet tudja neked adni, ami az ő életében töretlen volt, tökéletes volt, és mindig győzelmet szerzett. Mindig ajánlom mindenkinek, hogy a Római Levél 7. és 8. fejezetét, a 7. fejezet 19. versétől a 8. fejezet 3. verséig mondja fel magának. Tehát a Római Levél 7. fejezet 19. versétől a 8. vers 3. verséig. Igen, mondjuk el magunknak, hogy mi emberileg mire vagyunk képesek. Mi emberileg a maximumra úgy vagyunk képesek, hogy látjuk a jót, és a rosszat tesszük. Ez a mi emberi erőnknek a legteteje, hogy látjuk a jót, sőt gyönyörködünk is az Isten törvényében a belső ember szerint. De ha őszinték vagyunk, azt is látjuk, hogy egy más törvény is van a tagjainkban, mely bennünket rabulád a bűn és halál törvényének. És minden nap kiáltsatok fel, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál testéből. És jussatok át a holtponton is, mert én úgy szoktam, legalábbis eddig úgy szoktam tanítani, hogy minden ember életében három szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első szakasz, amíg meg nem ismertük a Jóistent, és meg nem tértünk, addig éltünk úgy, ahogy éltünk, általában igazoltuk is magunkat abban az életben, most már úgy tudnám ezt mondani, hogy tettük a rosszat, és nem is tudtuk, hogy mennyi sok rosszat teszünk. Tettük a rosszat, és nem is tudtuk, hogy mennyi sok rosszat teszünk. Aztán megismertük a Jóistent, kegyelméből megtértünk, akkor eljutottunk oda, hogy én nem akarok rosszat tenni. Eljutottunk oda, hogy sem rosszat tenni, sem a rosszra válaszolni nem akarok. És eljutottunk oda, hogy gyönyörködni kezdtünk a belső ember szerint az Isten törvényében. De elkezdtük belátni azt is, hogy egy másik törvény is van a tagjainkban, mely bennünket rabulád és a bűn és halál törvényének. Tehát akartuk a jót, de most láttuk igazán, hogy mennyi sok rosszat teszünk. Azt az első szakaszban nem láttuk, mert akkor igazoltuk magunkat. Most kezdjük látni, hogy mennyi sok rosszat teszünk. És sok keresztény megáll ennek a második szakasznak bizonyos pontjánál, és azt mondja, hogy többre nem vagyok képes. Hát én akarom a jót, gyönyörködöm az Isten törvényében, de gyarló vagyok, gyenge vagyok, hát most visszacsúsztam, nem akartam én most rosszat mondani, kicsúszott a számon, elnézést kérek, de fönt marad annak lehetősége, hogy holnap után ugyanezt követem el. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy Pál apostol, amikor azt mondta ezeknek az embereknek, hogy maradjatok meg a hitben, akkor arra célzott, hogy a harmadik szakaszba kell átlépni. A harmadik szakaszban kell tapasztalatot szerezni. Amikor látjuk azt, hogy mi emberileg ugyan akarjuk a jót, de a rosszat tesszük, még akkor is, amikor gyönyörködünk az Isten törvényében a belső ember szerint, akkor is azt látjuk, hogy valami rabuláda a bűn és halál törvényének, el kell jutnunk oda, hogy ebből kilépve, ezt az ördögi kört megtörve, eljutunk abba a helyzetbe, amit a Római Levél 8. fejezet 2. és 3. verse mond. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten elküldvén az ő fiát bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben. Aki a Róma 8:2-3 kívánja megérteni, alkalmazni, gyakorolni, az marad meg a hitben. Annak lesz Jézus hite az övé. Az fog Jézusi hittel rendelkezni. Amikor azt mondod, hogy nem tudod, lehetetlen, hát ember vagyok, gyenge vagyok, újra visszaestem. De hogyha azt mondod, hogy igen, újra visszaestem, de nem adom fel, én vissza akarok jutni a Jézus hitébe, mert a törvénynek lehetetlen ez, de Krisztusnak nem lehetetlen, a krisztusi hitnek ez soha nem lehetetlen. Ha te küzdesz így a hitért, ami a szenteknek adott, ott, hogy a Júdás levele mondja, akkor maradsz meg a hitben. A hit az küzdelem. A hit az mindennapos küzdelem által újul meg bennünk. A hit az nem olyan dolog, hogy egyszer hívővé lettél, és utána több-kevesebb sikerrel valahogyan megy előre a dolog, vagy még talán egy kicsit erősödik is a hit, nem. A hit az egy drámai küzdelem. Válogattam egy kis gyűjteményt Pilinszky János legnevezetesebb mondásaiból, külön válogattam, fejezeteken külön, ő is, aki a Bibliát nagyon szerette, aki nagyon olvasta a Bibliát, aki nagyon értette ezt, őtőle vettem ezt a fogalmazást. A hit az drámai küzdelem gyümölcse. A hitért minden nap meg kell küzdened, mert ott van a nagy ellenséged, a természeted, aki mindig le akar húzni, nem oda akar sokszor lehúzni, hogy tegyél törvénytelenséget és rosszat, csak oda akar lehúzni, hogy egyezzél bele, hogy csak ennyire vagy képes, látod a jót, de a rosszat teszed. Tehát te jót akarsz, te gyönyörködsz a jóban, hát gyarló ember vagy, majd az örök életben lesz tökéletesebb, de itt a földön nem lesz tökéletes. Csak idáig akar lehúzni, és sokunkat lehúz idáig, és megmaradunk egy olyan felfogásban, ami azt súgja nekünk, hogy ennyire vagyunk képesek. Úgysem tudunk Krisztus szerint élni. Úgysem tudjuk azt megtenni, amit Krisztus megtett. Amikor Pál apostol erre hivatkozott, akkor körülbelül ezt értette és ezt fejtegethette, amit a Római Levél 7. és 8. fejezetének a vonatkozó részeiben kifejtett. De hogy említettem nektek, én a második buzdítására szeretném fölhívni a figyelmet. És ilyen szempontból ez is megfogalmazását tekintve párját ritkítja, hogy ilyen a Bibliában ez létezik, hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Fölcsillant előtted az örök élet? Fölcsillant előtted, hogy Jézus ezért halt meg, és neked ott lehet a helyed az örök életbe? De utána valaki azt mondja, de sok háborúság előzi meg, hogy te bemész az örök életbe. Ne úgy gondold, hogy most már látod, hogy merre vezet az út, és már akkor mi legyenesen mész tovább az úton, és lesznek ugyan akadályok, de hát az csak néhány akadály, nem is olyan nagy akadály, nem. Komoly, súlyos akadályok lesznek. Irtózatos akadályok lesznek. Hadd hivatkozzam egy irtózatos akadályra, és lapozzuk fel Péter első levele 4. fejezetét. Péter első levele 4. fejezetét. Azért is hivatkozom erre, mert az ide csatlakozó egyik legnagyobb igevers, de egy kicsit rossz a fordítása, és mi is egy kicsit rosszul szoktuk ezt az igeverset elraktározni. Péter első levele 4. fejezet első versétől olvasom. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánsága, hanem Isten akara szerint éljetek a testben hátra levő időt. Nem tudom, hogy mennyire világos, hogy Péter mit mond. Azért félreérthető egy kicsit, és mondom, többen félre is értették ezt az igét, mert az első vers végén, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, ezt sokan úgy gondolták, hogy ha majd jönnek betegségek, fájdalmak, szenvedések, ha nem változtam meg az egészségben, vagy jólétben, majd idősödve, vagy betegségeket átélve, majd hát ezek meg fognak tisztítani engem. Csak hogy itt egy kicsit másképp kellett volna fordítani, mert itt a test szó, amire hivatkozunk, testileg szenved, itt a szárk szó áll. Én talán ezt így fordítanám, hogy fegyverkezzetek fel azzal a gondolattal, hogy aki komolyan veszi a szárkszal, mi a szárksz? A bűnre hajló, romlott, örökölt természetünk, ami a halálunkig kísér bennünket. Hogy aki komolyan veszi a küzdelmet a természetével, aki komolyan veszi a küzdelmet a természetével, kicsit más, ugye, mint hogy így visszaadni, aki nem fogadja el a természete súgásait, nem fogadja el, hogy a természete szava szerint éljen. Az igaz emberről mit mond a Biblia, mi alapján él? Az igaz ember hitből él. Vagy a természeted szerint, vagy a természetednek engedsz, vagy a hitnek engedsz. Ezért mondja először, hogy maradjatok meg a hitben, mert ha megmaradsz a hitben, ha erősödik benned a hit, akkor az életben mi az egyik legnagyobb tanulság, amit meg kell tanulnod? Hogy magadban van a legnagyobb ellenség, ha magadban ezt nem győzöd le, ha saját természeteddel nem veszed komolyan a küzdelmet, akkor jön majd kívülről valami, és könnyűszerrel ledönt a lábaidról. Tehát az önmagunkkal való küzdelmet kell a legkomolyabban vennünk. A sok háborúság, ami történik az életben, gondoljátok, hogy külső háborúság vagy belső háborúság? Külső dolgok jönnek, jöhetnek néha nagyon megdöbbentő külső dolgok is az életünkben, de az emberben a legnagyobb probléma ez a belső háborúság. És hogyha gyenge a hit, akkor viszonylag kis kísértések is borzalmas belső visszhangokat vernek bennünk. Ha gyenge a hit. Ha erős a hit, akkor a legnagyobb külső támadások is szinte lepattogzódnak, mint egy páncélról az esőcsepp az emberről. Tehát Szeretném erre felhívni a figyelmeteket, hogy sok háborúságon kell az Isten országába bemennünk. Ezt ne úgy tartsuk számon, hogy a külvilágban vagy a gyülekezetben ez és ez történt, hanem mindenki nézzen vissza az életében, hogy milyen belső háborúságokon ment keresztül, már a megtérése a keresztsége óta és után, hogy mi mindent kellett Krisztus segítségével legyőzni. Természetesen nem akarom hallatlanra venni a külső háborúságokat sem. Ezért lapozzunk a 2. Korintusi levél, 2. Korintusi levél 11. fejezetéhez, ahol az a Pál, aki biztatta itt a mai Törökország területén levő testvéreit, hogy sok háborúságon kell, még nem élte át ezeket a dolgokat, ezt még csak később fogja maga teljességében átélni, de minden esetre tudta, hogy mi vár rá. Az 2. Korintusi levél 11. fejezetében a 24. verstől olvasom. Tehát 2. Korintusi levél 11. fejezetében a 24. verstől. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy héjjel. 39 ütés, 5-ször. Van valaki, aki közülünk akár csak egyszer elszenvedett, nem is testileg, szavakban ehhez hasonló megszégyenítés? Mert bennünket deresre nem húztak. Nem tettek ki a falu közepére. 39-szer nyilvánosan nem ostoroztak meg. Pál ezt szenvedt el. Háromszor megostoroztak, még ezen felül háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, tehát az már itt bekövetkezett az első missziós út során, akkor kivonszolták a város szélére, fogták a köveket, és megkövezték, és Pál leroskadt, és mindenki azt gondolt, hogy meghalt. Ekkor látta Timóteus ezt a jelenetet, és utána jól dolgokat végezve hazamentek a megkövezők, és egyszer csak látták, hogy Pál megmocsa. Pál éledezni kezd. Nem halt bele. Egyszer megköveztek, háromszor hajótörés szenvedtem, éjt napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben fogányok között, tehát más népek között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengerem, veszedelemben hamis atyafiak között. Ki ne felejtsétek a felsorolásból. Sok veszedelem érte Pált, az egyik legnagyobb veszedelme volt, hogy veszedelmet élt át hamis atyafiak között. Tudtok erre példát mondani? Mikor volt Pál hamis atyafiak között veszedelem? Komoly veszedelem. Hamis atyafiak között. Tehát nem amikor a zsidók támadták, nem amikor a pogányok támadták, nem amikor felbőszítették Efézus lakosságát, hogy Pál tincselje meg, hanem kereszténynek mondott testvérei között, és gondolom azért hagyja a felsorolás végére, nem azért, mert az lenne a jelentéktelenem, hanem azért, mert ez volt számára a legnehezebb. Hát hol volt Pál legnagyobb veszedelemben hamis atyafiak között? A jeruzsálemi gyülekezetben. A jeruzsálemi gyülekezet keresztény testvérei között, ahova a megtért farizeusok hoztak sajnos egy-két kovászt a régi életükből, irigykedést támasztottak Pállal szemben, azt híresztelték, hogy ő a fogányokkal másképp bánik, mint nem teszi először zsidókká őket, és a többi, és a többi. Aminek tulajdonképpen Pál, hogy leszerelje ezt a jeruzsálemi gyülekezetnek az irántavló bizalmatlanságát, elment a határokon túlra, és ennek köszönhette a halálát. Tehát Pál életének egyik legnagyobb megpróbáltatása ez volt. Sajnos rosszul döntött. Saját testvéreivel annyira békességben akart élni, túlment a határokon, és ez vonta maga után azt, hogy letartóztatták, börtönbe kerül, és az életének a nagy részét börtönfogságban, mármint hogy az aktív, tehát az evangelizáló életének nagy részét több mint másfél évtizedet ilyen fogságba kellett töltenie. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtörésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van még az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkoznék, botránkozik meg, hogy én is ne égnék, ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekedem. Pál apostol pontosan tudta, amikor leírta ezeket a szavakat, hogy neki már eddig is mennyi háborúságon kellett keresztül menni, hogy az Isten országába bejusson. De ezeket a háborúságokat nem azért sorolja fel itt, hogy valami zokszót is ejtsen, hanem azért sorolja fel, hogy ne döbbenjünk meg, ne jöjjünk ki a sodrunkból, hogyha ilyeneket átélünk, mert tulajdonképpen ezeket a háborúságokat a világ megváltójának és az ő megmentőjének is át kellett élnie. Ez törvényszerűség. Tehát ezt ne úgy vegyük, hogy most hibás döntést hoztunk az életünkben, hogy a hit útján járunk. Vannak testvéreink, vannak jó barátaink, akik nem hozták meg ezt a döntést, és külső látszat szerint nagyon nyugalmasan élnek. Én is mindig találkozom a testvéreimmel, három testvérem van. Az ő életükben olyan háborúságok, amik például az én vagy a mi életünkben vannak, szinte ismeretlenek, nem is lehet erről beszélni, nincs is értelme beszélni. Múltkor egy valami, csak egy kicsit kikandikált ezek közül, olyan félelmetes meg nem értéssel vettek körül, mintha azt mondták volna, na látod, te hívő ember lettél, hát akkor rossz döntést hoztál, mert hát mi jól élünk meg, nyugodtan élünk. Itt szeretném felolvasni a következő részt magától Jézus Krisztustól, aki a búcsú beszédeiben emlékezett meg a mi sok háborúságunkról. Ezért kell a búcsú beszédeket, János Evangélium a 14. fejezet első versétől olvasnék részleteket, ezért kell a búcsú beszédeket nekünk nagyon sokat olvasnunk. Mert a János Evangélium a 14. fejezetében a búcsú beszédek hogyan is kezdődik az első versben? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Jézus pontosan tudta, hogy az életünkben sok nyugtalanságra való ok jön el. De azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Még nehogy félelmet, még a félelem előtti, még a nyugtalanságot se engedjük meg magunknak, mindig tekintsünk az Úrra, mindig higgyünk az Úr szavában, és ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. A 16. fejezet első versét is hadd olvassam, a búcsú beszédek egy következő, ide csatlakozó része, 16. fejezet első verse. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. Ugye a botránkozás az elesést jelent, így is lehetne fordítani, hogy ezeket beszéltem néktek, hogyha majd eljön az az idő, akkor ne ütközzetek meg, ne essetek el. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem az atyát. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek, de ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek voltam. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztus előre elmondta nekünk ezeket a dolgokat, ezeket az összefüggéseket. Pál is ezért tudott erre hivatkozni, hogy sok háborúságon kell keresztül mennünk. És ezért szeretnék hivatkozni arra, hogy milyen rendkívüli tanulmányunk van ebben a negyedében, mert a Jakab levelében végestelen végig erről olvashatunk. Hogy mi adja ennek a különleges súlyát, én is most, hogy elkezdtem foglalkozni ebben a negyedében komolyan ezzel a levéllel, bár mondjuk mi kiadtunk egy olyan tanulmányt, amiben én is írtam néhány fejezetet, és rávetettem magamat ennek a levélnek az olvasására és a magyarázatára, és nagyon különös dolgokat találtam, és erre szeretném előre is fölhívni a figyelmeteket, hogy nagyon jöjjetek el 9:30-kor, és nagyon beszéljétek meg ezt a tanulmányt, mert ebben lesz majd a legnagyobb áldás. Először is azt kellett végig gondolni, hogy ki volt ez a Jakab. Sokszor azon kapom magamat, ha nem foglalkozom egy bibliai könyvvel húzamosabb idő óta, hogy bennem is vannak elbizonytalanodások. Ugye ezért kezdtük mi a tanulmány sorozatunkat azzal, az első tanulmány, hogy alapvetően ezeket a dolgokat tisztába helyezzük, hogy például az Új Szövetségben 5 Jakab van, tehát elvileg 5 szerző között válogathatsz. Sokan úgy gondolják, hogy a János testvére lehet ez a Jakab, hiszen ott járt Jézus környezetében. De teljesen nyilvánvaló, hogy ez a Jakab nem az a tanítvány Jakab, hanem Jézusnak a féltestvére, a Józsénak és a Simonnak a testvére, akiket említ a Szentírás más összefüggésben. Tehát aki ott volt Jézus mellett a legkorábbi gyermekkorától fogva. Hogy olvastam Ellen White-nak a Jézus életet című könyvét, és most eddig is olvastam többször, nem egyszer, nem kétszer ezeket a részeket, de most talált a szívemben néhány mondat, hogy a Jézust a családja mennyire nem tudta megérteni. Tehát Jézust a családja, 30 évig élt otthon Jézus Názáretben, és a családja mennyire nem tudta megérteni. És például az a mondat, amit ott Ellen White mond, hogy az idősebb testvérei miért nem tudták megérteni. Van egy ilyen mondat, hogy türelmét, hogy Jézus türelmes volt gyermekkorától fogva, tehát nem csapott vissza, nem vitatkozott, nem az volt a lelkület és magatartása, mint aki a testnek enged. A testtel való küzdelmet gyerekkorától fogva gyakorolta Jézus, és nem úgy viselkedett, hogy az emberek általában viselkedni szoktak. És ez a mondat, ez így hangzott, Jézus türelmét gyávaságnak magyarázták. Jézus türelmét gyávaságnak magyarázták. Nem tudom, hogy voltatok egy olyan helyzetben, hogy valami nagyon jót akartok tenni, nem emberileg, tudjátok jól, hogy ez az Isten útja, Istentől kértek hozzá erőt, és teszitek is a jót Isten szerint, és teljesen mást mondanak róla az emberek, a türelmet gyávaságnak magyarázza. Ez félelmetes, nem? Ilyenkor érezzük azt, hogy világok állnak szembe, hogy itt nem, a rendszerek nem kibékíthetők. Az egyikben ennek a neve türelem, a másikban ennek a neve gyávaság. Ez nem kibékíthető, ez a két rendszer. Belegondoltam, hogy Jézus 30 évig ilyen körülmények között élt. És amikor fellépett, és ezzel foglalkozott nálunk az első tanulmány, amikor fellépett, mondta, hogy belegondoltatok a Márk evangélium a 3. fejezetébe, hogy Mária az édesanyja maga mellé veszi Jakabot és a többi testvért, és haza akarja erőnek erejével cipelni Jézust. És ezt nem természetesen csinálják. Úgy gondolják, 30 év után is úgy gondolják, hogy Jézusnál valami baj van. Hát valami baj van. Rögtön haza kell vinni. Hát van egy jó mestersége, alapíthatna családot, elmegy embereken segíteni, járja az országot. Hát itt valami baj van. Természetesen megjelennek, beüzennek neki a házba, hogy itt vannak érte, hogy menjen haza. Nem tudom, hogy el tudjátok-e gondolni, mert én úgy gondolom, hogy mielőtt Jakab levelébe belefognánk, úgy nézzük végig, hogy az az ember, aki 30 évig teljesen másra magyarázta Jézust, hogyan tudott egyáltalán megváltozni? Hát ez is a világ egyik legnagyobb csodája, hogy Jakab mikor, hogyan, miért tudott megváltozni. Hát nekik teljesen bizonyosak voltak abban, hogy Jézus rossz úton jár. Lehet, hogy a lelkük mélyén valamennyire tisztelték, vagy becsülték, hogy ilyen testvérük van, vagy féltestvérük van, de tulajdonképpen kárhoztatták. Ugye a másik történet, amit kivehetünk így a család viszonyulásából, az nem a Márk 3-ban van, amit előbb mondtam, hanem a János 7-ben. Ott is eddig is olyan sokat olvastam ezt a János hetet, de most ért a szívembe ez a mondat, hogy a testvérei az utolsó sátoros ünnepen, amire Jézus ugye nem ment föl, legalábbis nem az elején, ugye azt mondták ott Názaretben Jézusnak, hogy miért nem mész föl az ünnepre? Menjél föl az ünnepre, mutasd meg magadat a világnak. Mutasd meg magadat a világnak. Hát ugye, mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami jót tud adni, hát majd a világ az, mutasd meg magadat a világnak, és majd a világ tapsolni fog és el fogja fogadni. És Jézus nem ment el megmutatni magát a világnak. Azt mondták a testvérei, hát aki csodákat tesz, aki így tanít, tehát maradj itt falu helyen, hát menjél a fővárosba, mutasd meg a magadat. És mondta, hogy nem megy. Nem megy. És azt mondja, miért? Tehát itt is csak azért hozom ezt a példát, és azért kell nekünk is egy kicsit beleélnünk magunkat, mert a világok választják el az emberi gondolkodás formákat. Még akkor is, hogyha egy apától, vagy egy anyától, vagy egy családban nevelkedett emberek, hát mi az életünkben is az egyik legmegrázóbb dolog, amikor a családban világok választják el az embereket egymástól, olyan embereket, akikről pedig tudjuk, hogy szinte ugyanazt kapták az életben, és ugyanolyan mértékek szerint növekedtek föl. És ez a Jakab apostol ezt tudott megtérni Jézus halálakor és föltámadásakor, és ez a Jakab írt egy olyan levelet, ami a Biblia 66 levelében, ha azt akarom mondani, hogy melyik levél kezdődik olyan váratlanul és szokatlanul, mint a többi 65 könyv közül egyik sem, akkor én rögtön azt mondom, hogy Jakab levele kezdődik úgy a Bibliában, ami egyszerűen elképesztő kezdet. Elképesztő. Hogy így kezdene egy levelet, hogy a 12 nemzetségnek ezt üzenem, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különböző megpróbáltatások beeste. Mert nem azzal kezdődik, hogy viseljük el ezeket, nem azzal kezdődik, hogy hát legyünk túl rajta, hanem azzal kezdik, hogy örömnek, nem is örömnek, teljes örömnek tartsuk. Hát ez provokáció, nem? Ez nem provokáció. Ez úgy hangzik első hallásra, hogy mi ugye azt tisztáztuk, hogy a kísértések az megpróbáltatás. De hogyha megpróbáltatásokba esünk, akkor erre úgy tekintsük, hogy nagyobb öröm ennél ne legyen. Hát ez vörös posztó. És már az első tanulmányban tisztázni azt, hogy mer valaki ilyet kimondani. Kettő. Hogy magyarázza meg utána? Mert utána ő megmagyarázza. Mert mondja, hogy tudva. Ugye? Tehát utána jön, hogy tudva. Utána még azt a kérdést is fölteszi, hogy ha te nem úgy érzed a háborúságot, pedig tudod, hogy sok háborúságon kell keresztül menni, de te nem úgy érzed, hogy menekülök ettől, kimegy, jaj, dehogy akarom, akkor még arra is ad tanácsot, hogy tud ezt mégis elfogadni. Nem érzed teljes örömnek a megpróbáltatásokat? Ja, csak úgy mondod, hogy ja, megvan írva a Biblia, de azért belül nem érzed teljes örömnek. De akkor azt mondom, hogy ne haragudjál, próbálok segíteni. Ha nincs bölcsességed, akkor kérjél. Szemrehányás nélkül megkapod. Senki nem fogja a szemedre vetni. Tehát így kezdődni egy levélnek, hogy Jakab módszeresen először kimond egy félelmetes dolgot, hogy teljes örömnek tartsuk, utána megmagyarázott, hogy azért kell a megpróbáltatásokat örömnek tartani, mert Istennek a legnagyobb célja mi velünk a föld életben. Mert az teljes örömnek fogja tartani a megpróbáltatásokat, aki mindig a jó Isten legnagyobb céljára tekint. Mi az Isten legnagyobb célja velünk a föld életben? Az, hogy méltók legyünk az ő országára. Jeremiás 29.11. Már az Ószövetségben elmondja, hogy tudom az én gondolataimat feleletek, békességnek, nem háborúságnak gondolat, hogy kívánatos véget adjak nektek. Tehát itt van, ez az Istennek a legfőbb célja. Ez az Istennek a legfőbb célja. Azért enged be bennünket Isten megpróbáltatásokba, nyomorúságokba, mint ahogy a lelketlen anyagot is beteszik a tűzbe, hogy a salak levájóról, hogy az tiszta acél, tiszta arany legyen. Igen, mi lelkes emberek is, mi lelkes emberek, akik a bűn következtében olyan ridegek lettünk, mint a vas és a kő. Ezért Istennek ugyanazt kell tennie velünk. És Isten azért teszi ezt velünk, mert ő a végcél, látjátok ott, hogy kívánatos véget adjak néktek. Isten soha nem mondja azt, hogy a mai napom kívánatos lesz, vagy így vonul bele az emlékezetem történetébe, vagy azt mondja, hogy mai nap, ahol megvertek, leköptek, kudarcot, ez nagyon kívánatos, jaj, de vártam erre a mai napra. Soha nem így fog bevonulni az emlékezetünk történelmére. A mai napunk sokszor félelmetes, de milyen kívánatos véget szolgál a mai nap elszenvedett sok nyomorúsága? Hogy az a sok salag, az a sok minden rossz lemáljon az életedről, és sokszor így mállik le a rossz, hogyha beteszik az aranyat a tűzbe, és akkor a salak lemálik róla. És ezért kezdi így Jakab, tehát hogy a Jakab levelét értékeld és megértsed, egy-két dolgot azért a Bibliából már ismerned kell. Például arra a kérdés, hogy mi az Isten leges, legnagyobb célja, ezt nagyon sok embernek föltettem ezt a kérdést, és a fél kezemen meg tudom számolni azokat, akik erre rögtön tudták a választ. Hát ez egy napi kérdés, nem? Tehát ezt minden nap ennek tudatában kell élnünk. Nem az életünk végén kell erre eljutni. Ezt minden nap ennek a tudatában kell élni, hogy ha bármi ér benne engem, mindent az örökkévalóság szemszögéből értékeljek. Isten ezt azért engedte meg, azért hozta el, mert biztos, hogy jót akar ebből kihozni, ha más jót nem, mint hogy én megjobbuljak, én megváltozzak, és akkor kívánatos véget adhat nekem, és elvezethet az örök életbe. Ezért kell a kitartás, ezért kell, hogy a megpróbáltatásban fogyatkozás nélküliek legyenek a cselekedeteink, épek és fogyatkozás nélkül. Tehát ezért kezdődik így a Jakab levele. És amikor aztán még a bevezetőben rátér a gazdagság szegénység kérdésére. Ezt soha nem értettem, hogy olyan gyorsan rátér a gazdagság szegénység kérdésére. Miért? És később a levélben is végigvonul. Első fejezetben, második fejezetben, egész az ötödik fejezetig végigvon ez a gazdagság szegénység kérdése, és ezzel kapcsolatban a boldogság kérdése. Most a héten idősek között voltam, és idéztem Jakab levelének a híres boldog mondását. És kezdtem az idézetet. 70-80-90 éves bácsik nénik ültek előttem, és mondom, Jakab levelében van egy ilyen mondat, boldogoknak mondjuk. Mondom, hogy fejeződik be? Kiket mondunk mi boldogoknak? Így van, boldogoknak mondjuk. És amikor hallották, hogy mivel fejeződik be, azt mondták, hogy hát ez boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Te mikor mondtad boldognak magadat, amikor türelemre volt szükséged? Soha? Ritkán? Akkor gondolj arra, hogy teljes öröm legyen még az életedben, még kell a természeteddel küzdened elég sokat. Az ember akkor boldog, amikor rögtön meg lesz, amit kíván. A vágyaim, az akaratom, akkor kielégültek az emberek, elértem, meg lett, akkor boldog vagyok. Ezért mondja Petőfi, hogy és tulajdonképp mi a boldogság, vagy senki sem találta még meg, amit mi boldogságnak nevezünk a milliom érdek, az érdekeink kielégítését nevezzük boldogságnak? Ez a boldogság? Jakab azt mondja, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Boldog az az ember, aki nem az érdekét elégíti ki, nem a vágyát hajszolja, nem az akaratát valósítja meg, amit ő akar, hanem el tudja fogadni a jó Istentől azt, amit hoz az életben. Boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. És fölhívnám a figyelmeteket, hogy mint a vízerek mennek át, ezek állandóan Jakab levelén ezek a vízerek, hogy megpróbáltatásokban való kitartás, szegénység, gazdagság, boldogság, ott vonulnak végig, és sokszor föltettem ezt a kérdést, mert én Jakab levelének köszönhetem, hogy itt előttetek állok. Jakab levele első fejezet 20. versének, ezt többször elmondtam már, hogyha nekem a Jakab 1:20 nincs, akkor épp, hogy hallom, hogy most ezt erről beszéltetek. Így sokszor föltettem a kérdést, hogy micsoda csodák vannak a Bibliában. Jézusnak a legközelebb álló, tehát a fél testvére írta ezt a levelet. Mi lett az ő vége? Milyen sorsot ért Jakab? Ő lett a jeruzsálemi közösség vezetője, az apostoli zsinaton is az ő fellépése döntött el Péterével együtt a kora kereszténység sorsát, sőt megölték. Jézust követni tudta a mártiromságban, és követni tudja abban is, hogy ezt a második dolgot, amit szerettem volna kiemelni, most egy egész negyed évig lássátok magatok előtt, hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Mennyire nem volt háborúság Jakab életében, még nem tért meg. És micsoda háborúságok jöttek a hamis atyafiak közöttől, egészen addig, hogy kivégeztették Jakabot. Mennyi sok háborúság jött, de remélem, hogy néha gondoltok arra, én inkább azt mondanám, hogy sokszor gondoljatok arra, hogy miféle emberekkel lesz találkozása az üdvözült embereknek. Egy Jakabbal találkozni, egy Mózessel találkozni, egy Pállal találkozni, emberekkel találkozni, akik hitből éltek, akik kivívták a győzelmet. De én azt gondolom, hogy most is találkozhatunk lélekben, és én is ezt üzenem nektek, mint Pál mondta ott a frissen megkeresztelkedett hívő embereknek, hogy ragaszkodjatok a hithez, tartsátok meg a hitet, a krisztusi hitet tartsátok meg, de arra is emlékezzetek, hogy nagyon sok, teménytelen sok háborúságon, a természetünkkel, a hamis atyafiakkal, a külső világgal, mindenféle módon, hiszen a nagy ellenség egy valakit se szeretne ott találni az örök életbe, egy valakiről se szeretné elfogadni, hogy nem előtte hajolt meg. De ilyen emberekkel találkozhatunk, akik nem előtte hajoltunk meg. Isten segítsen bennünket, hogy ezt a két dolgot, a hit megtartását és a háborúságok hívő módra való átvészelését, méghozzá teljes örömmel való átvészelését, azt mi is átéljük, és eljuthassunk abba a kívánatos végbe. Amen.